Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál, és folytatjuk a beszélgetésünket szerintem az elmúlt időszak egyik legjobb videójáték adaptációjáról, és egyben egyik legjobb kalandfilmjéről is, mert azt már Burival említettük itt a műsor előző felében, Burilák Marcellal a PC gurutól, hogy hát azért nem vagyunk eleresztve jó kalandfilmekkel, a Jumanji filmeket lehet megemlíteni szerintem. Volt a Dzsungeltúra, meg hát még az Alicia Vikanderes Tomb Raider mozi talán.
Szerintem az jó volt. Még a 2000-es években én emlékszem a Nemzet Aranya két részére, ami nekem főleg az első tetszett, igen. Egyébként zárójel lehet, hogy sorozat készül a Nemzet Aranyából. A harmadik rész az szerintem esélyes, hogy nem készül el, pedig engem érdekelne. Az szerintem még izgi volt, és ami ilyen félig fantasy, félig kalandfilmes dolog, és amiben viszont kifejezetten működtek a fantasy elemek, az a Karib-tenger kalózai. És abban azt hiszem, hogy a humor is nagyon tehát annak volt egy sajátos humor, egy saját jellegű humor, a saját beszólásai, saját univerzuma. Ott nekem működött a Dzsungeltúránál, talán ez hiányzott, ami a Karib-tenger kalózaiban megvolt. Az a humor, az az univerzum, azok a karakterek, tehát olyan üres volt, tehát így láttam a fent, tehát én látom, hogy most egy életet adó fa, meg ugrálnak ki ott a konkvisztádorok. Igen. Tehát ez nagyon jó, csak esetleg, ha ezt meg is magyaráznák, vagy, tehát hogy pusztán attól, hogy látsz hangáló kardos figurákat, ugye ettől még nem lesz izgalmas valami. Az Uncharted ezt kikerülte, tehát az Unchartedben szerintem tök érdekes, hogy nincs fantasy. Lehet így persze kalandfilmet csinálni, hiszen ha belegondolunk, a Nemzet Aranyában sem volt fantasy, sőt az Indiana Jones sem feltétlenül mindig fantasy.
Hát megvoltak ott Pandora szelencéje az első részben.
Volt a keresztes lovag.
A keresztes lovag, ott benne van,
de nem mindig. Nem annyira erősen.
Nem túl súlyos, talán.
Igen.
De például az Alicia Vikanderes Tomb Raiderből kihagyták, tehát ott ugye az volt a nagy kérdés, hogy van-e varázslat ebben a világban, vagy nincs, és ott a legeslegvégén a filmnek kiderül, hogy nincs varázslat, és tudományos oldalról magyarázták meg.
Igen. Mondjuk ott nekem azt tetszett, és az viszont azt hiányoltam egy kicsit az Uncharted filmből, bár tudom, hogy a játékban ez nincs benne, de a filmbe elfért volna, egy ilyen mitikus szál. A Tomb Raiderben megmagyarázták tudományosan, viszont a Tomb Raider attól lett mitikus, hogy kapott egy ilyen, az félig kalandfilm volt, félig egy ilyen dark thriller, egy ilyen politikai thriller-szerűség, és ott a mítosz, a Croft családot, meg a velük szemben álló, már nem emlékszem a nevére, milyen szervezetet, az a titkos, sötétben megbúvó szervezet, a háttérhatalom.
Mondjuk ez azt jelzi szerintem, hogy gonosztevőt ott se építettek túl jól.
Hát figyelj,
bár mondjuk
egy része
jó,
volt.
Ezt most megkövetem, mert például pont ennek a filmnek a Alicia Vikanderről ott az antagonista kifejezetten erős volt,
igen.
Mert kaptunk egy olyan figurát, akinek egy teljesen megérthető motivációja volt, ő haza akar menni a lányaihoz, és ehhez most már jutott arra a szintre, hogy lelő akárkit, aki ennek az útjába áll. Viszont végül is igen.
Ott szerintem az volt a terv, hogy egy ilyen cliffhangerrel a végén bevezették ezt a háttérhatalmat, és hát remélem azért, hogy nekem kifejezetten tetszett ez a film, és én nagyon örülnék, ha lenne folytatása. Most a Vikander azt nyilatkozta, hogy szerinte a közeljövőben ez nem fog elkészülni. Én azért reménykedem. Tehát lényeg, ami lényeg, hogy abban is volt egy ilyen mítosz, és ha valami nekem hiányzott az Unchartedból, az a mítosz dolog. Tehát sem ahogy te is mondtad, hogy olyan túl egyszerűen jutottak el a kincshez. Persze fordulatos volt, de valahogy azok a mítikus dolgok hiányoztak belőle. Végül is semmilyen fantasy elem nem volt, hiszen minden teljesen racionálisan történt. Tehát itt nem jelent meg a nem tudom kinek az átka, meg amit semmilyen nem volt. És nekem valahogy az sem, tehát jók voltak a karakterek önmagukban, mint emberi karakterek, de valahogy hogy a legendás Nathan Drake, vagy a legendás Victor Sullivan, az nekem egy kicsit hiányzott. Lehet, hogy majd a következő részben, ugye ez is egy cliffhangerrel zárul, lehet, hogy a következő részben ez a mítikus vagy misztikus vonal majd megérkezik, de nekem ez egy picit hiányzott. És szerintem ez egy sokkal komplikáltabb film, mint például a Tomb Raider, de a Tomb Raidernek a hangulata, a tónusa szerintem erősebb volt. Ezen javíthattak volna még az alkotók.
Egyébként a hangulat az nagyon fontos, hogy említetted az előbb, vagy párhuzamot vontunk a Dzsungeltúr és a Karib-tenger kalózai között, és a múlt heti adásban pont Karib-tenger franchise beszélgetést tartottunk, és ott is arra jutottunk, hogy lehetséges, hogy az ötödik részre már teljesen erejét vesztette az a sorozat, és ott már egyértelmű volt, hogy nem szabad folytatni. Valószínűleg ezért kezdtek el egy hasonló, de más tematikában dzsungeltúrát gyártani a Disneynél, de egy biztos, ha te meghallod a Karib-tenger kalózainak a főcímdalát, akkor ott azonnal a hajónkra képzeled magad a szabjával a kezedbe, és mennél, és...
Hát meg látod magad előtt az összes karaktert, tehát most őszintén a dzsungeltúrából én nem emlékszem a... Jó, persze, emlékszem a karakterekre, de most milyen igen, karakterek...
Például Dwayne Johnson ugyanazt a 50. figurát hozta el, tök ugyanúgy eljátszva, még az ingét sem cserélik le, könnyű.
Ugyanaz. Tehát ott tulajdonképpen te nem a mit tudom én milyen doktort, meg az ő öcsét, meg a hajós kapitányt látod, hanem Dwayne Johnson-t látod, a Emily Blunt-ot látod, meg már nem emlékszem, ki játszott még benne. Tehát a színészekre emlékszem, és ha a Karib-tenger kalózaira gondolok, akkor tudom, hogy kik játszanak benne milyen színészek, de nem arra gondolok, hanem
az
Jack Sparrow-ra, meg a igen. többire.
Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ugye Dwayne Johnson beleragadt ugyanabba, amit jó, kicsit talán nem szabad a szemére hányni, hiszen ő nem feltétlenül színész.
Hát ő nem színész.
Szóval bár a Pankráció, hogy mennyire színészet, erről is lehetne beszélgetni, de hogy ő szóval én nem mondom azt, hogy ez nála hiba, hát ő ezt az egyet tudja játszani, szóval valószínűleg ez amúgy ő maga. Uh-huh. Szóval szerintem ő mindenhol önmagát játsza, az már más kérdés, hogy a kereslet erre megvan, az emberek szeretik azt nézni, hogy ő mit csinál. Ezt a Halálos iramban filmek is tök jól mutatják, hogy amiből kihagyták, az már nem igazán muzsikált olyan jól.
Egyébként a Dwayne Johnson játszott más játékadaptációkban, játszott a
Rampage-ben, meg a Doom-ban.
Igen. A Doom szerintem egy borzalmasan Z-kategóriás, de nagyon szórakoztató igen. film. A Rampage az egész érdekes volt szerintem.
Főleg abból, hogy a Rampage-nek, mármint annak a videójátéknak az egy játékgépi játék gyakorlatilag, aminek ténylegesen nincsen semmi története. Arról szól, hogy egy pixeles gorillával lerombolod a várost. Ennyi. Uh-huh. Semmi története nincsen, hogy abból hogy tudtak kerekíteni egy sztorit, aminek...
És ráadásul tök releváns volt a felvetése a igen. filmnek. Szerintem egyébként Dwayne Johnson-t talán ott helyezték a legjobb szerepbe, mert ott nem csak egy ilyen kopasz, kigyúrt bunkót játszik, aki amúgy van szíve, hanem ott azért volt egy ilyen karaktere is, hogy ő állatgondozó, nagyon beleillett abba. Tehát ott ő a helyén volt a dzsungeltúrában, most mit csinált? Annyit tudott, hogy kigyúrt, bunkó, de amúgy, ha nagyon kell, a döntő pillanatban a helyén van a szíve.
Igen. Igen. Engem az érdekelne még, nem tudom, te mit gondolsz, hogy Tom Holland, aki most talán az egyik legfelkapottabb férfi színész, tehát amiben lehet, abba bele szuszakolják, ez egyértelmű, és hát a filmjei meg nagyon sikeresek, mert a pókembereket imádják az emberek, a Nincs hazaút az gyakorlatilag letarolta a mozikat egy hónap alatt. Hát
most azt hiszem, hogy minden idők 5. vagy 6. legsikeresebb filmje jelenleg.
Igen, igen, tehát elképesztő sikeres lett, jó mondjuk ott sok minden más tényező miatt is, de például benne volt egy másik nagy totálba feldolgozott Cherryt, ott is főszerepet kapott, és ott egy teljesen más figurát hozott, viszont itt már az Uncharted-ban én nem mindig tudtam volna különbséget húzni Peter Parker és Nathan Drake között. Ami nem tudom, hogy azért, mert nagyon közel láttam egymáshoz a két filmet, vagy azért, mert Tom Holland is kezd így beleragadni egy figurába. Hát jó, hát két film alapján nehéz megmondani, de azért egy picit én így aggódtam néha, hogy akár Peter Parker is lehetne a képen, ott ugrál, harcol, stb.
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mit várunk Nathan Drake-től. Szóval a legtöbb embertől azt hallottam, hogy akik látták a trailert, azok azt mondták, hogy őket zavarja, hogy a Tom Holland nem elég felnőtt, nem elég férfias, kicsit más az arcberendezése, szerintem nem annyira letisztult, simulékony, könnyed a stílusa, mint
hát egy tüskésebb karaktert kapott, az biztos.
Ő szerintem azért alapvetően nem az az intellektuális figura így ránézésre, ellentétben Nathan Drake-kel, aki inkább látszik rajta, viszont az nekem tetszett, hogy ez a beszólogatós, bepofázós, aki a szorult helyzetekben is ilyen angolosan mindig kommentálja az eseményeket, az tökéletesen megvolt. már említettem, nagyon tetszett, hogy ő maga játszotta az akció jeleneteket, és tök jó, hogy ennek a Nathan Drake figurának ugye van kapcsolata a nőkkel, fogalmazzunk így, és ezt beleszőtték a filmbe, és ezt kifejezetten jól játszotta el. Tehát a Pókember filmek, hát én nem vagyok túl jó véleménnyel a Marvelről, de egy biztos, hogy a Marvel, ha valamiben nem jó, az ilyen mély történetek, meg mély karaktereket ott nem fogsz találni. Tehát az másról szól. És ebben a filmben viszont kifejezetten volt karakterépítés, volt történet, és szerintem tök jól jelenítette meg, nyilván nem ez a legkomplexebb karakter valaha, de tök jól jelenítette meg átélhetően, azonosulható módon, hogy mi megy keresztül egy srác, akár a testvérével, akár egy lányjal kapcsolatban. Most ne spoilerezzünk. Tehát nekem ez a része bejött, elhiszem, hogy ha valakit zavar, de összességében így utólag azt mondom, hogy jó választás volt, mert működik a film, és nagyon működik a karakter. A karakterre van felépítve az egész film.
És ez kelleni fog, az már egy kicsit másik kérdés, bár ilyen szempontból nekem van egy jó érzetem, hogy ez egyértelműen ez egy első rész. Uh-huh. Tehát az egész úgy van kifuttatva, nem volt olyan hatalmas tét a filmben. Tehát itt most nem a világ megmentés volt a cél, vagy ilyesmi, nem volt hatalmas tét igazából. Ez egy olyan sztori volt, amiből Nathan bármikor mondhatta volna, hogy jó, én kiszállok, abba hagyom. Nem volt olyan nagy léptékű, megkeresték, nem voltak olyan elképesztő, fineszes, csavaros puzzle-ök, amit már később nem lehet überelni, illetve hát, hogy a vége is úgy ilyen cliffhangerrel ér véget, szóval egyértelmű a folytatásnak a lehetősége. Szerintem itt ez egyértelmű, hogy ez egy filmsorozat lesz. Trilógia biztos, úgyhogy én bízom benne, hogy Holland ki tudja hozni a maximumot, és eljuthatunk például egy olyan karakterfejlődésig, hogy mondjuk én csak ez a példa jött eszembe, hogy egy New Hope-os Luke Skywalker, meg egy Jedi visszatéres Luke Skywalker bejuthassunk át. Tehát, hogy a véget ére felépítsék a következő Indiana Jones-t, akire majd mondhatja a felnövekvő generáció, hogy én is olyan kalandor akarok lenni például.
Igen, ezzel egyetértek. Az a kérdés, hogy mondjuk neki mennyiben fog változni, egyrészt neki mennyiben változik a stílusa, tehát itt azért nagyon ez a bepofázós hangvételt vette fel, kivétel, ha nővel beszélget. Egyébként nekem ezek az ilyen szituációs poénok, amikkel tele vannak a mai filmek, ezek nekem kicsit erőltetettek, szóval azért ez nem a legjobb humor, ami létezik a világon. Bár az jó volt, hogy megjegyezte, hogy csak 2 centivel vagy magasabb nálam. Ez nyilvánvaló utalás, hogy ilyen nála a Zendaya, a párja, csak 2 centivel magasabb. Ez nekem tetszett, de összességében egy kicsit ilyen nyápicnak tűnt az ő karaktere, lehet, hogy szándékoltan volt ilyen. Jó lenne, ha ezt levetkőzné a későbbiekben.
Hát figyelj, hogyha mondjuk belegondolunk, hogyha mondjuk 2 évente jön az újabb rész, akkor például egy harmadik részig eltehet akár mondjuk 5 év is például. Szóval, hogyha most így forgatásokkal minél számolgatunk, ugye most 25-26 év körüli, vagy már talán egy picit idősebb, nagyjából ilyen 20-as éveiben van, eljuthatunk oda, hogy egy 30-as csávó lesz a későbbi részekben, ahol a fizikuma is hozzáérhet, a stílusa is hozzáérhet ahhoz, hogy egy meghatározó hollywoodi karaktert kapjunk, amellett, hogy ez egy meghatározó videójátékos karakter Nathan Drake, akivel talán így össze is forhat a színész, és az már milyen furcsa, hogy olyan Harrison Fordos, hogy Han Solo és Indiana Jones, és akkor majd itt most lehet az, hogy Peter Parker és Nathan Drake, szóval. Ilyen szempontból nekem jó előérzésén vannak ezzel kapcsolatban, a alapanyag pedig egyértelműen üvölt a folytatásért.
Hát szerintem ugye attól féltek sokan, és azt mondogatták, hogy ó, hát itt minden puskaporát előtte a film az előzetesben, az a repülős jelenet lesz a film csúcspontja, nem marad már benne semmi izgalom. Na, hát erről annyit, hogy a film elején látjuk azt a repülős jelenetet, és minden, ami lényeges, az utána történik. Tehát szerintem, amit láttunk, az alapján szavazhatunk bizalmat a filmnek, tehát biztos, hogy még marad muníció. Én örülnék neki, ha megtartanák ezt a nem csak akció hátán jelleget, hanem lenne benne személyes sztori, sőt, valószínűleg lesz is, ezt már az utolsó jelenet azért ezt kicsit így beharangozta.
Amúgy annyira szégyellem magam, csak az első stáblistás jelenetet vártam meg. Nem tudtam, hogy kettő lesz, úgyhogy...
Kettő volt? Én nem tudtam.
Te se tudtam.
Én sem.
Igen, hát akkor... utólag tudtam meg, hogy két stáblistás jelenet.
Hát erről jó lenne, ha leszoknának végre a Hollywood, mert nem kell két stáblistás jelenet. Nem baj. Tehát... Szerintem szavazhatunk bizalmat mindenféle szempontból. Mondjuk azt azért nem tudom, hogy ez egy elég igényes volt a nyelvezete mondjuk a mai filmekhez képest. Tehát nem mentek le teljesen ilyen primkó szintre, meg ami nekem nagyon tetszett, egy kalandfilmhez illik is ez, hogy ilyen pezsdítő, szellemes, történelmi példákat hozunk. Tehát kicsit ilyen ez a 80-as évek családi mozia, ilyen dinamikus, izgalmas, pezsdítő családi mozia, na ezt kicsit így megfésülgették, 21. századivá tették. Jó, azért volt benne egy-két ilyen nem annyira nívós, szituációs poén, de úgy alapvetően igényes volt. És én tényleg csak attól félek, hogy ezt ne rontsák le a következő epizódokban.
Mindjárt a műsor végére érünk, de még arra szerettem volna kitérni, és aki már látta a filmet, vagy látni fogja, nagyon érdekes, hogy van egy logónk a film előtt, méghozzá a PlayStation egy új stúdiót hozott létre házon belül, aminek egyetlen feladata lesz a hozzátartozó videójátékok adaptációjára felügyelni, és ez az első gyermeke ennek a stúdiónak, és már a logóban is, ilyen kicsit Marvel-es logó stílusban, a betűk kiformálódásában ott voltak a jelenlegi legnagyobb PlayStation figurák. És azt már tudjuk, hogy jön a következő, a Naughty Dog stúdió következő játék adaptációja, vagy hát a Naughty Dog játékának, a The Last of Us-nak a sorozatos adaptációja, amit hát úristen, hát a játékok sztoria is olyan, hogy zokog az ember a végén, hát jobban mit fognak kihozni sorozatban, elképesztő, de lehetséges, hogy a képregény univerzum mániát felválthatja talán a videójáték karakter univerzum, ami egy elég érdekes újítás lenne.
Ez tök jó, hogy felveted. Én olyan szempontból örülnék neki, hogy szerintem képregények világa az... nagyon elviszi a filmeket abba az irányba, hogy csak azt nézzük, hogy milyen jelmezben vannak, hogy ugrálnak, hogy néznek ki, és szerintem nagyon kevés igazán jó képregény adaptáció készült. Azért az utóbbi években azt látjuk, hogy játékadaptációból igenis lehet kifejezetten izgalmas, A-kategóriás filmeket készíteni, amik egy kicsit bonyolultabbak, ráadásul sokkal színesebbek, mert azért, ha belegondolsz a most már a DC-nél is, de a Marvel-nél mindenképpen folyamatosan ugyanazt az élményt kapod. Most egy játékadaptáció az még, jó, hát játékadaptáció, de számtalan műfajt jelenthet, tehát gangster játéktól horror játékon át, sci-fi-ig, fantasy, mit tudom én, bármik sportjáték is lehet, bár szerintem annak túl sok értelme nincs adaptálni. De hogy szerintem ez egy jó tendencia lenne. De akkor hagyd kérdezzelek meg téged, kicsit átvéve ezt a kérdező szerepet, hogy te minek örülnél, ha milyen játék kerülne vászorra?
Hát most, hogyha nem szakadok el a PlayStation-től és a Sony-tól, akkor hogyha a nem sokára második részével megjelenő új hullámos God of War kapna egy nagy költségvetésű feldolgozást, az szerintem bedöntene pár falat. Ez elképesztő lenne. Úgyhogy már a Last of Us-ról tudom, hogy jön, ami hát maga a játék is zseniális. Azt a történetet látni, hát TV-készüléken az is zseniális lesz, de mondjuk egy God of War az előtt ütne. Vagy, hogy egy kicsit a horror felé megyünk el, akkor mondjuk egy Dead Space-t meg lehetne piszkálni. Vissza is kérdeznék, és ezzel zárnám a műsort, hogy te mit látnál a vásznon?
Hát én nem vagyok nagy gamer, ezt megmondom őszintén. Úgyhogy erre nehezen felelek. Én induljunk ki a filmekből, és azt mondom, hogy nekem vagy az nagyon tetszene, most mindegy, hogy PlayStation vagy nem PlayStation, de csak önmagában az nekem nagyon tetszene, ha Tomb Raidernek készülne következő része, és ezt a politikai thrilleres érét kicsit jobban hangsúlyoznák, azt én nagyon bírnám. Vagy mondjuk azt el tudnám képzelni, ha valamilyen ilyen sepphelyes arcú típusú gangster játékból sorozat készülne. Azt adnám.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorunkba, véget ért a Nagy Totál, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésekor találkozhatnak, illetve hogyha a jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totál is lesz, tartsanak velünk akkor is, további jó rádiózást kívánok, hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.